Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Jó estét kívánok, ez itt a Hétfő egy nő, a Trend FM portré műsora, a mikrofonnál Kutasi Judit. Tehetséges fiatalokról, illetve tehetségek felkarolásáról, támogatásáról lesz szó a mai műsorban. Arról, hogy egyáltalán mennyire figyelünk oda egymásra, észre tudjuk-e venni, hogyha valaki különleges eredményekre, különleges dolgokra képes. Vendégem a stúdióban ennek a területnek a szakértője, dr. Lantos Krisztina, a Nemzeti Tehetségközpont ügyvezető igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok én is, és köszöntöm a hallgatókat is.
Kifejezetten érdekel, hogy milyen szemlélet kell a mai világban ahhoz, hogy sikereket érjünk el, hogy hogyan érdemes viszonyulni mind a sikereinkhez, mind a kudarcainkhoz, illetve hogy miért fontos a tudatosság a céljaink elérésében. De mielőtt ebbe belevágnánk, beszéljünk arról, hogy aki ezt a területet felkarolta és irányítja, bankszakjogászból lett cégvezető, tehetségek gondozását, illetve felfedezését támogató szakember, milyen pályára készült eredetileg, honnan indult, mi volt az elképzelés, és ez mennyire áll adott esetben távol attól, amire akár gyerekkorában készült.
Nagyon furcsa, mert én gyerekkoromban sokkal kevésbé voltam tudatos, mint így fiatal felnőttként, vagy már felnőttként, és hát én színésznő szerettem volna lenni. Ennek ez nagyon prózai oka volt. Én kifigyeltem harmadikos gimnazista koromban, hogy a színművészeti egyetemre nincsenek pontszámok, csak egy felvételi van, és hát azt gondoltam, hogy miért töltsem én a rengeteg szabad időmet azzal, hogy én pontszámok gyűjtésébe keveredjek, hogy itt iskolában még jobban teljesítsek. Egyébként egy jó tanuló voltam, de ezt a jó tanulóságot azzal értem el, hogy figyeltem az órákon, és abban az időben még szerencse volt az, hogy ez elég volt a jó tanuláshoz, de summa-summarum eldöntöttem, hogy én színésznő leszek, érdekelt nagyon ez a téma. Nem vettek fel sajnos csak vendéghallgatóként a Színművészeti Egyetemre, akkor még főiskolára, amikor én jelentkeztem, de bekerültem Gór Nagy Máriához, de hát rá kellett jönnöm egy fél év után, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz pálya, és úgy éreztem, hogy nem lennék tökéletes, hogy nem tudnám a maximumot nyújtani. Nekem Latinovics Zoltán volt az óriási példaképem, és azt mondtam magamban, ha nem lehetek annyira jó, mint Latinovics, akkor valami más csinálok. És hazamentem, hát egy kicsit rossz kedvűen, egy kicsit elkeseredve, és akkor azt mondta az édesapám, aki egy nagyon jó szellemben nevelt bennünket, vagy legalábbis engem, azt gondolom, és akkor azt mondta nekem, hogy jó, egy fél évig az volt, amit te akartál, most egy évig az lesz, amit én akarok, mert hogy kifizettem az összes bohózkodásodat, és ezért te most jogász szeretnél lenni, és felvételizni fogsz a jogi egyetemre, és az az elvárásom, hogy vegyenek fel. És én egy ilyen végrehajtó típus vagyok, azt mondta, hogy az az elvárás, hogy vegyenek föl. Így hát engem fölvettek a Miskolci Jogi Egyetemre, és volt két nagybátyám, az egyik nagybátyám színész, még mai napig is, a másik nagybátyám pedig jogász volt, ő már sajnos meghalt. És akkor azt mondta a másik nagybátyám, hogy hidd el, hogy a jogi pályán pont annyi színészetre lesz szükség, mint a színészeti pályán, nagyon boldog leszel. És én valahogy így kora, fiatal koromtól kezdve, meg talán gyerekkoromban is nagyon szerencsés voltam abból, hogy mindig nagyon tudtam élvezni azt, amiben benne vagyok. És nagyon megszerettem a jogi pályát, élveztem az egyetemet, élveztem azt a szellemi légkört, a gondolkodást. Így a rendszerváltás környékén lettem egyetemista.
Ez egy inspiráló időszak.
Rettenetesen inspiráló volt. Meg akartunk ismerni mindent, akartuk tudni azt, hogy miben lehet változtatni, milyen új dolgok jöhetnek be, és a teljes lelkesedéssel vetettem bele magam az egyetemi életbe.
És ugyanazzal a maximalizmussal, ugyanazzal az elvárással önmaga irányába?
Igen, de hogy az önmagam iránti elvárás az volt, az apám mindig arra nevelt engem, hogy valamiből a legjobbnak kell lennem, és nem kell kitűnőnek lennem. És én valahogy mindig azt érzem, hogy egy valamiben kell jónak lennem. Egy valamiben nagyon jónak kell lennem, egészen pontosan úgy fogalmazta meg, hogy egy valamiben a legjobbnak kell lennem. És az egyetemen is így voltam, hogy borzasztóan érdekelt a szociológia, a politológia, és akkor jöttek az új önkormányzati törvény, jött az önkormányzati választások, és annyira belemelegettem, hogy ebből írtam egyébként a szakdolgozatomat is, mert hogy előtte engem megválasztottak önkormányzati képviselőnek, és hát azt gondoltam, hogy az önkormányzatoknál szebb világ nincs is, és nagyon megszerettem azt a területet is. Úgyhogy így lettem jogász, és aztán egy érdekes váltással kerültem be egy bankba, és akkor meg elhatároztam, hogy ha már bankjogász vagyok, akkor már próbálok a legjobbak közé kerülni. És akkor
egy vezetői szerepkörbe is került már.
Nagyon szerencsés voltam, mert nagyon korán vezető lettem. Egy kisebb bankban kezdtem, és ott a főnökeim, akik idegen nyelven beszéltek, nyilván akkor fontos volt az, hogy az idegen nyelvet még kevesen ismerték, akkor nem volt annyira elterjedt ez a szintű nyelvtudás, ami most van, és akkor nekem szerencsém volt, mert angol nyelven beszélőként bekerülhettem egy egy ilyen pozícióba, ami egy ilyen jogi igazgatói pozíció, ami nagyon nagy szó volt.
Nyilván valaki a tehetséget meglátta önben.
Azt nem tudom, hogy az tudatos volt-e, de hogy szerintem az ambíciót észre lehet venni. Azt nem tudom, hogy egy ilyen fiatal emberben, mondjuk aki nem ezzel foglalkozik, észreveszi a tehetséget, de az ambíciót és a motivációt igen. És én nagyon motivált voltam mindig, nagyon dolgozós ember voltam.
Ez egy nagyon érdekes dolog, tehát ambíció, motiváció, amit biztosan látni lehet, és akkor itt meg is érkeztünk azzal, hogy mi az, amivel most foglalkozik, megtalálni azokat a tehetségeket, akik érdemesek arra, hogy felkarolják őket. Mi az, ami hajtja ezen a területen, mi az, ami megfogta ebben?
Hát a mindennapi találkozás a tehetségekkel, hogy annyira feltöltenek a mindennapi munkám mellett, ez nem egy könnyű munka, tehát hogy mondhatjuk azt, hogy egy tehetséggondozó szakember vagyok, de én egy több mint 4 milliárdos céget vezetek. Van 200 dolgozónk, 39 minősített tehetség műhelyben dolgozunk. Tehát ez egy nagy szervezet, egy nagy és komplikált szervezet. Uniós projekteket viszünk, csináltunk egy kiválást. Egy kiválás egy nagyon nehéz társasági jogi folyamat, ami pénzügyi, gazdasági jogi következményekkel jár. Aztán csináltunk most egy beolvadási folyamatot, ami szintén ugyanilyen nehéz. Tehát ez egy embernek egész évre ad munkát, és emellett vinni kell szakmai szempontok alapján is egy céget, és nekem az igazi örömet ebben az adja, vagy az izgat a legjobban, hogy találkozhatom azokkal az emberekkel, akikért dolgozunk. És hogy emellett az a remény, ahogy ők gondolkoznak, ahogy vissza akarnak adni, ahogy a saját tehetségüket kezelik, az nekem a mindennapi munkámban egy olyan plusz töltést ad, amitől én ezt nagyon boldogan tudom csinálni.
Egyébként említette a vezetői szerepkört, erre úgy készült, vágyott? Volt ilyen jellegű motivációja?
Ez nagyon érdekes, mindig vezető voltam, tehát hogy egészen kicsi diákkoromtól kezdve én mindig vagy csapatkapitány voltam a kézilabda csapatban, vagy osztálybizalmi voltam, vagy mindig volt valami funkcióm, és amikor elkezdtem dolgozni, akkor is nagyon hamar, tényleg 2 éves munka után lett belőlem jogi vezető, és aztán nagyon érdekes volt, amikor tudatosan elkezdtem a vezetői szerepen gondolkodni, akkor az általános értékforgalmi bank volt, az már nem létezik, megszűnt, és ott egy fantasztikus mentorra találtam, aki azt mondta nekem, körülbelül fél órányi beszélgetés után, hogy ő pontosan tudja, hogy mi lesz az én sorsom, és mi lesz belőlem.
Szakmai útja.
Igen, a szakmai utam, és én egy nagyon nagyot nevettem, mert nem hittem el neki. És leültünk, úgy hívták őt, hogy Rahim Kulov elnök úr, és ő egy állásinterjúra hívott be, úgy, hogy én nemet mondtam nekik korábban, mert tettek egy pénzügyi ajánlatot, és akkor azt mondtam, hogy én ezt nem fogadom el, mert én kevésnek érzem. És azt mondta magába, hogy akkor ezt megnézi, hogy ki az az ember, aki neki nemet mert mondani. És beléptem az ajtón, és tényleg egy ilyen olyan találkozás volt az első pillanatra, hogy én tudtam, hogy ő egy nagyon, nagyon meghatározó ember lesz az én szakmai utamon, és így utólag beszélgetve vele, ő is elmondta, hogy tudta, hogy egy nagyon fontos kollégát talált most meg. Fél órát beszélgettünk, és megkérdezte tőlem, hogy milyen karrierutat képzelek el. És akkor ott én kicsit olyan szerencsétlenkedve mondtam, hogy hát milyen karrierutat képzelhetnék el, bankokban dolgozom, jogi igazgató vagyok, ennél tovább nincsen. És azt mondta nekem erre, hogy maga itt 1-1,5 éven belül vezérigazgató helyettes lesz, és mindennel fog foglalkozni, és a banknak minden részéhez fog érteni. És az így lett.
Nagyon sok minden elhangzott, nagyon érdekes dolgok, de arról nem beszéltünk, hogy milyen egy jó vezető, és milyen vezetőnek tartja saját magát.
Szerintem egy jó vezető attól jó vezető, hogy mennyire jók az emberei. Mennyire jók azok a kollégák, akik őt körbeveszik. Minél erősebbek a kollégák, minél elhivatottabbak és lojálisabbak, annál jobban tud teljesíteni a vezető. Természetesen ez egy oda-vissza kapcsolat, meg kell bízni a vezetőnek a kollégáiba és a vezető kollégáknak is a vezetőikben, de azt gondolom, hogy a 21. században nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy folyamatosan változnia kell egy vezetőnek, folyamatosan idomulnia kell egyrészt a külső körülményekhez, arra fel kell készíteni a kollégáit, hogy ők is tudjanak hozzá idomulni, rugalmasnak kell lenni, nyitottnak, nagyon sokszor empatikusnak és megértőnek, és olyan gyorsnak, hogy egy picit mindig gyorsabb legyen, mint a kollégái, hamarabb reagáljon, ő tudja vezetni, nem csak alkalmazkodjon a körülményekhez, hanem alakítsa ő a körülményeket.
Tehát irányt úgy mutasson.
Igen, és azt szerintem nagyon fontos, hogy furcsa, amit mondok, de egy jó vezetőnek szerintem dolgozós vezetőnek kell lenni, mert ezzel mutat példát, hogy nem vár el többet, mint amit ő maga teljesít. És bizalmat kell szavazni.
És azon gondolkodott, hogy a kollégái milyen vezetőnek tartják önt?
Igen, sokszor gondolkodom. És nagyon sokban visszaigazolódik az, amit én gondolok magamról, ami egy nagyon nagy öröm. Nem tartanak könnyű vezetőnek, kifejezetten inkább kemény vezetőnek tartanak, de hogy azt látom nap mint nap, hogy szeretnek velem dolgozni. Tehát, hogy egy olyan inspiráló környezetben vagyunk, egyrészt ez nyilván köszönhető annak is, a témának is, amivel foglalkozunk. Igen, tehát, hogy ez nem lehet elkerülni, hogy az ember egy ilyen témában erről ki tudja magát vonni alula, de a vezető jogtanácsosomtól kezdve a gazdasági igazgatómon keresztül azt látom, hogy jönnek, mernek javaslatot tenni, hogyha javaslatot tesznek, ami esetleg nekem nem tetszik elsőre, akkor mernek érvelni, mernek velem szemben újra és újra megpróbálni azt, hogy elérjék nálam, hogy a cég szempontjából a lehető legjobb megoldás szülessen, és ezt a fajta bátorságot én egy nagyon fontos elemének tartom a Nemzeti Tehetségközpont kollektívájának, vagy közösségének, mert mi mindnyájan az iránt vagyunk elkötelezettek, hogy ezt a témát, ezt a területet vigyük sikerre.
Van olyan, amit nem támogat, nem tolerál?
Van. Nem tolerálom a hazugságot, nem tolerálom. Azt, hogyha valaki el akarja kenni azt, amiben hibázik, nem mondja el, hogy hibázott, azt nem tolerálom. És a késéseket is nagyon nehezen tolerálom.
Úgy tudom, hogy korábban évekig dolgozott a Schneedberger Tehetségközpontban is, illetve segítette az ottani munkát. Ez ugye a zenevilágába engedett betekintést. Amikor a Nemzeti Tehetségközponthoz került, meglepte, hogy mennyire sokszínű a paletta, és mennyi tehetséggel találkozhat a fiatalok között?
Először is én még mindig dolgozom a Schneedberger Központnak, mert hogy most, amit említettem, a társasági jogi eseményt, az például az volt, hogy a Schneedberger Központot üzemeltető non-profit Kft. Beolvadt a Nemzeti Tehetségközpontba. Nem lepett meg, hogy milyen sokszínűek a magyar tehetségek. Egyrészt egy olvasott ember voltam, nagyon érdekelt mindig a sport, érdekeltek a művészetek, nem csak a zene, hanem a művészeteknek nagyon sok ága, érdekeltek a tudományok, egyetemistaként nagyon sokat hallottam azokról a kiváló magyar emberekről, akik külföldön is akár értek el sikereket, vagy Nobel-díjasak lettek, vagy olimpiát nyertek. Tehát az, hogy nagyon sokszínűek vagyunk, az nem lepett meg. Az, hogy mennyire fiatalon képesek a magyar fiatalok elérni sikert, hamar nyilvánul meg ez a tehetség, hogy milyen örömet tudnak okozni, és mennyivel másként gondolkodnak, mint én, az én saját fiatal vagy gyerekkoromban, az meglepett.
Vannak olyan tehetségek, akik mondjuk kifejezetten közel állnak a szívéhez?
Igen. Hát egyrészt szerintem a kedvencek, azok mindig egy olyan munkához, vagy egy olyan élményhez kapcsolódnak, ami vagy egy óriási siker, vagy egy olyan kudarc, hogy az ember azt nem felejti el, és ezért beépíti a saját világképébe. Ugye a legutóbbi óriási sikere a Nemzeti Tehetségközpontnak a Stipendium Peregrinum ösztöndíj program volt, amit akkor még a Család és Ifjúságügyért felelős államtitkársággal, Novák Katalin államtitkár asszonnyal készítettünk elő közösen. Ez egy olyan hihetetlenül szívünkhöz nőtt program, amivel gyakorlatilag azt értük el, hogy nem csak megismertünk a kiválasztó táborban 49 fantasztikus fiatal tehetséget, hanem közelállónak is éreztük utána magunkhoz őket, jobban megismerhettük őket, ugye hetes csoportban voltak, és akkor az én instruktor párom Szilágyi Áronnal közösen ismertük meg a mi saját 7 fiatalunkat.
Olimpiai bajnok sportolóban.
Igen, és egy fantasztikus pszichológus és matematika faktra járt a fazekasban, úgyhogy ő tényleg egy nagyon széles látókörű fiatalember, és borzasztó motivált a tehetséggondozás iránt, ami különösen tetszett a mi csoportunknak, és az egyik kedvencem a saját csoportunkból egy olyan lány, aki nem nyert a Stipendium Peregrinum ösztöndíj programban, Olasz Katának hívják, de ő volt az első, amikor megtudta, hogy nem nyert, akkor mindenkinek, akit csak ismert, gratulált. És szerintem ez egy olyan nagy emberi nagyság. Én olyan büszke voltam a Katára, mert nagyon sok pénzért indult, és nagyon sok pénzt nem nyert meg. És mégis az volt az első gondolata, hogy megköszönje egyrészt nekünk, hogy ott lehetett, másrészt pedig azt mondja a diáktársainak, hogy gratulálok, mert megérdemeltétek. És pont ezért volt jó a stipendium, és azért volt jó a kiválasztótábor, mert mindenki érezte, hogy megérdemelte. Az, aki nyer, bárki is nyer, az meg fogja érdemelni, mert egy tiszta versenyben, nagyon jó körülmények között, nagyon jó célért küzdöttek.
Ez nagyon izgalmas kérdéskör, ahol most járunk, ugye 49 fiatal tehetségről beszélt, de hogyan és kik lehetnek a kiválasztottak? és később ugye a nyertesek.
Ugye ez egy első program, első éves program Igen. volt, most dolgoztuk ki a pilotot, ez is nagyon izgalmas. Tehát, hogy a Nemzeti Tehetségközpontban és az én munkámban az is nagyon izgalmas, hogy mindig új és új ötleteket dolgozhatunk ki, új és új inspirációkat kapunk és adunk. Ez egy nagyon fontos elem, hiszen a mindennapi munka terhet, ez is nagyban megkönnyíti. És hát időnként megnehezíti, de akkor is ez egy örömmunka. Először is az nagyon fontos feltétel volt ennek a programnak a megalkotásánál, hogy azokat a fiatalokat támogassuk, akik a világ legrangosabb egyetemeire mennek. Nem a külföldön való, önmagáért való tanulás volt, vagy annak a segítése volt a cél, hanem az, hogy azokat a diákokat, akik elhiszik magukról, és képesek arra, hogy a legrangosabb egyetemekre eljussanak, azokat támogassuk. Így hát egy nagyon komoly pályázati anyagot kellett összeállítaniuk, mindig tavasszal hirdetjük meg most már ezután ezt a programot, elmondhatom, hogy ez most már majd
2021-ben
is meg lesz, és reméljük utána is folyamatosan. Tehát, hogy meghirdettük ezt a programot, nagyon részletes pályázati anyaggal, be kellett magukat mutatniuk, a családjukat, az eddigi tanulmányaikat, pontos kérdéseket tettünk fel arra, hogy mit gondolnak, hogy ez a tudás hogyan hasznosul. El kellett magyarázni, hogy miért arra az egyetemre mennek, vajon Magyarországon miért nincs jobb szak, mit gondolnak ők, hogy miért kell nekik, miért van szükségük arra
az egyetemre. Mi az a plusz hozzáadott érték, amit
igen, és hogy ez hogy hasznos Magyarországon. És kellett nekik küldeniük egy 2 perces videót is magukról, ami szintén egy nagyon fontos indikátor volt a számunkra, hogy vajon milyen környezetbe helyezik magukat, mit tartanak fontosnak magukról elmondani, kit vonnak be a videókészítésbe, milyen minőségű. Ez mind azt mutatja, hogy mennyire veszik komolyan azt a munkát, amit ők éppen végeznek. És volt egy előszűrés, hogy kik azok, akik megfelelnek minden pályázati feltételnek, korhatárban, beadtak-e minden anyagot, megfelelő volt-e a költségvetési.
Mert hát gondolom sokan jelentkeztek.
144-en, úgyhogy ezt a járvány időszak alatt, egy kicsivel pont a vége után hirdettük meg. Nagyon féltünk attól, hogy vajon hogyan fogadják az emberek, és nagyon nagy küzdelem volt, hogy ezt elmerjük indítani, bátorság is kellett, hiszen egy olyan időszakban, amikor nagyon sokan napi gondokkal küzdöttek, mi azt mondtuk, hogy a legkiválóbbaknak akár 20 millió forintot is adunk. És azt mondtuk államtitkár asszonnyal közösen, hogy ez egy olyan nemes cél, és egy olyan hosszú távú befektetés, hogy meg kell próbálnunk, és el kell indítanunk a programot. Ez maga egy óriási siker volt, hogy elindulhattunk. Az, hogy 144-en jelentkeztek, az megint egy óriási nagy siker volt, hiszen elértük a célunkat, hogy közismertté tettük a programot, és a 144 diákból a formai pontozást követően volt egy tartalmi pontozás, 9 hozzáértő embert kértünk fel, hogy pontozza le az egyes pályázatokat tartalmilag, és a formai és a tartalmi pontozások következtében a kialakult pontszámból egy tiszta versenyt követően bekerültek a 49-en a kiválasztó táborba.
Majd később
a 49-en a kiválasztó táborban kaptak 2-2 instruktort. Az instruktorok közül 7 olyanok voltak, akikről azt gondoljuk, hogy amellett, hogy közismertek, példaképek lehetnek, valami nagyon nagy értéket hordoznak magukban, olyat, ami valamilyen szempontból hitet, erőt, biztatást, támogatást adhat ezeknek a srácoknak, akik pályáznak, és mi 14-en instruktorok a saját csapatunkat és a többi diákot is egy erős kiválasztó folyamatban, egyéni versenyekben, csoportos versenyekben, már maga sem volt biztos, hogy eljut a kiválasztó táborba, mert hogyha nem fejtette meg azt a rejtvényt, hogy megtudja, hogy hogyan, melyik vonatra kell felszállni, és ki az instruktora, akkor el se jöhetett volna. Úgyhogy nagy öröm volt, hogy mindenki megtalálta a saját instruktorát, vagy instruktorpárját, és ahogy felszálltunk a vonatra, már elkezdődött a munka. Megérkeztünk a Balatonhoz, arra a helyre, amit kitűztünk, ott várt bennünket egy táborvezető, aki elmondta a szabályokat. Ez a táborvezető Balogh Zoltán volt, emberi erőforrások minisztere volt, aki egy olyan új szerepkörben, egy olyan új tehetséget, egy olyan új oldalát mutatta meg mindnyájunk számára, amit nem ismertünk. Én régóta ismertem őt, de én sem ismertem, hogy mennyire odafigyelve, a fiatalok felé fordulva, mindenkit megjegyezve, tűélesen elemezve látja át az egész helyzetet, és ott volt 60 ember, ugye 49, meg 14 és a segítők, gyakorlatilag 60-70 embert ő úgy a kezében tartott, és úgy irányított, hogy ez a másfél nap, ez neki is köszönhetően mindnyájunk számára feledhetetlen volt.
És ezután derült ki, hogy kik azok, akik ténylegesen megkapják ezt az óriási segítséget, hogy említette. Ami számomra nagyon fontos üzenet, hogy hogy a Tehetségközpont ügyvezetője is személy szerint az egyik instruktorként részt vett ebben a programban, tehát nem csak egy menedzseri rálátással az egész projektre, hanem a saját bőrén is megtapasztalva, illetve segítve a pályázókat. Javaslom, hogy folytassuk innen, tartsunk egy kis szünetet, hallgassuk meg a Trend FM legfrissebb híreit. Vendégem továbbra is dr. Lantos Krisztina, a Nemzeti Tehetségközpont ügyvezetője, akivel tehetségek felismeréséről, támogatásáról, váltásokról, karrierépítésről, sok mindenről beszélgettünk, és beszélgetünk még a következő 20 percben. Folytatjuk a Hétfőegynőt a legfrissebb hírek után.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.